Ele a hócipőnk. Egy kis derű saját lábon élőknek.
Első tele a hócipő adása kezdődik el most ezekben a másodpercekben. Hogy egy picit visszatekintsünk az elmúlt évre, és egy kellemes hangulattal indítsuk el ezt az új esztendőt, ami ránk vár. Reméljük csupa jóval, legalább olyan jó hangulattal, mint amit most a Klubrádió stúdiójában fogunk előcsiholni Selmeci Tiborral, Farkasházi Tivadarral, és egy remek évindító vendégünkkel, Gálvölgyi János tért vissza hozzánk. Szervusztok!
Boldog új évet!
Azt mondtad, az első tele. Lesz még egy?
Hát ez sok mindenki.
Négy évszakban megszűnik a tavasz.
És pár nap alatt már tele lett. Borzasztó, borzasztó.
Nekem egy nagy reményem van 2026-ban, hogy kapok majd hócipőt, ugyanis, és ez a reklámhelye, három helyen, ahol én régebben mindig megvettem a hócipőt, mert a Teddy a tanomra, hogy én mindig megveszem, tehát nem küldik, nem ilyen lejmingeres, azt mondták, hócipőt művészünk, mi már nem kapunk, vagy hócipőt nem tartunk. Hogy 2020-ban legalább egy hely lesz a városban, most Budapestről beszélek, bevidék gondolom, tele van öntve hócipővel, hogy legalább egy hely lesz, ahol kapunk hócipőt. Ebben nagyon bízom, ezt várom 2026-tól is.
Bizony, nagyon függünk a hallgatóktól, hogy néhányan talán érdeklődni kezdenek a hócipőján. A Gálvölgyi azért nem kap hócipőt, egyszer a Helikonnak írtam egy könyvet, abban a Kis Gázsiban hamar megállapodtunk, de amikor mondtam, hogy mit tudom, szeretnék 300 vagy 500 tisztelet példányt, akkor föl voltak háborodva, hogy arról szó sem lehet, és azt hittem, hogy smucigak, és aztán kérdezte a Farkasházi, hogy ha 500-at adunk magának, akkor ki fogja megvenni a lapot? Hát, a könyvet, hát az összes rokonának, ismerősének, barátjának ad, tehát ezek a szerény számok bizonyos kiváló irodalmi művek mellett ez azért van.
Hát ott van egy kollégánk, akit hát mindannyian ismerünk, azt hiszem a telelkeden száradt Teddy, aki mindig így a csomagtartóban, a Haknék műsorban elvitt magával 5-600 könyvet, elnyomta a nagyon rövid számát, ami 70-80 perc volt, utána még jött volna egy műsor, azt mondta, és most dedikálom a könyvemet. És talán kiment mindenki, és ott dedikálta az 500 könyvet. Úgyhogy...
Akkor ment a mozikba a Terminátor, és a Bonc elnevezte az illetőt dedikátornak.
Jó, ez Boncos.
Az érdekes dolog, hogy már hogy keveredik, és mi a média, ugye már Facebook mert mindenféle van, kérlek szépen. Ugye négy éve Füreden élek, egy kis gazdolakásban Mimivel, és az unokáimat nagyon ritkán látom, és állandóan videókat küldenek a kicsikről, akik 5 és 7 évesek, a Márkról meg a Nóriról, az apjuk az Attila, és az egyikben Márk Balaton szászon fákat rak föl, mert fűtenek, mert az egy nyári lak, de ők merészen télen is oda mennek, és mondtam, hogy azt a videót nem küldtétek el, össze-vissza kerestem a Miminek, amiben fát vág a Márk, a 7 éves Márk, baltával a fász kitört, azt mondja, hát az nincs videó, mondom, hát ne hülyéskedjél, hát láttam azt a videót, azt mondja, azt látta, de nem videón, ott voltál, ott álltál mellette.
Tehát,
de ne, várjál, ez nem azért van, évtizedekkel korábban a Mimi mesélt nekem valamit, hogy a tévében látt, és ez nagyon érdekes, hogy elmondja nekem. Mondom, nem mesélt, tudom. Azt mondja, láttad? Mondom, nem. Akkor honnan tudod? Mondom, én mondtam. Tehát, ha otthon mondok neki valamit, az egyik fülén be, a másikon ki. De ha a televízióban mondok valamit, akkor tátott szájjal hallgatott.
Pedig jó lett volna, hogy a gyerek fát fág. Ez nem, de na, szia mentő. Tehát ebből sláger lett, tehát két nap alatt sztár lett a gyerek, és...
Mentősök azok most kimentek, azt hiszem Dubajba, vagy nem tudom hova, mert Etiópiába mentek ki mentősök. Tehát ha hívsz egy mentős, az rögtön Etiópiából jön. Nem 4-5 nap az egész, úgyhogy, de ha itthonról hívott, tehát Pestről, az is 4-5 nap, úgyhogy teljesen minden.
Nagyon jó.
Hát nem tudtad?
Nem tudtam, én azt tudom, hogy újraélesztéshez időpontot kell foglalni.
Igen.
Hát ez van.
Ez még a Budapest-Belgrád vasútvonalat kell akkor meghosszabbítani Budapest-Belgrád-Etiópia vonattal, és akkor majd nagyon gyorsan jön.
Az előző műsorban nem mentem kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánni nektek, de kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánok, mert a kellemes karácsony az kellemes karácsony, amikor összejön a család, és akkor esznek finomakat, és akkor ödejönnek a gyerekek, és akkor szeretjük egymást, és veszünk egymásnak ajándékukat, mert a karácsony az nagyon boldog dolog, csak azt az egyet nem tudom, hogy ez 74 000 cég elmondja nekünk, karácsony, akkor nem bolondul meg az ember? Tehát én azt gondolom, hogy a himnusz is a legszentebb zenénk, ami van, de hogyha Újpesten félészek, szurkolók, 50-en éneklik, nagyon nehéz a himnusz énekelni, akkor nem kéne az ünnepélységét megtartani. Tehát nem lehetne egy szerényebb karácsonyt, hogy ne percenként, tudom, elindult a télapó Finországból, csak karéliai menekült, ma az oroszok elfoglalták a téli háborúban.
Nem mond végig.
Utána elment Lengyelországban, ahova mostan kélek szépen orosz drónok érkeztek, aztán megérkezik Szlovákiában, ahol a Benes dekrétum értelmében 6 hónapot kap az, aki kétségbe vonja a Benes dekrétumot, tehát a magyar kollektív felelősségét. Tehát olyan szép dolog ez a karácsony.
De idén szerint karácsony volt, mert Orbán Viktor elvonta a pénzét a karácsonynak. Tehát ilyen alapot...
Határozottan karácsony szeretnénk
visszaélni. Igen, nem Etióp Csádba ment, tehát ez mégis közelebb van egy kicsit.
Igen, így van. Igen.
De nem tegyél 3,14-et.
Pontosan, igen. Egyébként hozzá kell tennem azt, hogy a szegényebb erőtek javaslom. Karácsonyfa is olcsó. Idén 25-én fillérekért lehetett már kapni karácsonyfát.
Balatonfüred, de Mastercard-e és Visa kártyára is lehet kapni a karácsonyfát, kérek szépen. De a hócipőt említetted, hogy milyen anyagi helyzetben vagyunk, nem illik panaszkodni a Selmecinek. Selmecinek van egy főzési rovata, ugye?
Én olvasom, még nem próbáltam ki, de olyan jókat főz, hogy csoda, tényleg.
A következő, elküldte az anyagát az újévi számba, ugye, ami most is megvehetnek, és a következő mondat van hozzáfűzve. Ha rövid, van még egy főtt kumpli képem, küldöm, de szerintem pont elég. Nem hülyeskedek.
Ha a főtt kumpli szét lehet nyomkodni, ha rövid, akkor lesz egy kárpa.
Nagy kanála lettünk.
Hány Michelin csillagos vagy?
Én nem Michelin, hanem Goodyear csillagos.
Én a Várcsapistát megkérdeztem, kérdezzek Tibor, hogy le is szoktad ezeket főzni, meg minden.
Persze, hát saját képek, muszáj.
Azt gondolom.
Hát persze, igen. Feleségemet etetem vele, mert ő hál' Istennek nem tud főzni. Tehát a Mari úgy van ez, hogy boldogan eszi, én meg egyszer nem is szeretem a saját főztömet. Hát
azt megtöméltem.
Én a reggeli műsorban voltam, ahol főztek nekem reggelit, nem tudom, villás reggelit, és nekiestem, és sémülten nézett rám a két szakács, és utána mondták, azt mondja, hát ez látványkony, ezt nem szabad megenni. Én meg fölfaltam azt a borzadást.
Bocsánat, egy történetem is van a főzésemről. Elhívtak az RTL-be ezelőtt, tehát a hány évvel, még a Gyurcsány volt a miniszter. Nagyképűen, hogy én hogy tudom főzni. Első dolgom az volt, hogy megvágtam a kezemet, úgyhogy újra kellett kötözni, minden ki kellett dobni a hagymát. Jó, rendben. Utána, aki segített szakács, nyúltam a fazékért, föl volt rakva, szét égett a kezem. Na mindegy, elköszöntem, volt egy haktém, hát Istenem volt ilyen.
Na.
Jöntem kifele, hatalmas üvegajtó, de tiszta volt, egyesed neki, mint a Maci Laci. Mindegy, elértem még a fellépét, akkor még MSZP volt, és a Gyurcsány ott ült valamilyen,
ilyen
nem trambulin, aminek hívják, dobogón ültek egymás belett. Én fölmentem, elmondtam a magam kis szövegét, lépett le a kis emelvényemről, elestem, és elkapott a Gyurcsány Ferenc, és akkor megszólaltam, hogy ez ma nem az én napom.
Most már könnyen mondsz ilyeneket, de gondolom, hogy meg volt a hatalma. Mari, elkapott a Gyurcsány.
Hát a Gyurcsány, ugye a Budai Bernadettet is egyszer elkapta, amikor elájult. Most én téged is.
Fellépések, hogy szilveszterkor te dolgoztál, nem Teddy?
Én nagyon keveset dolgoztam. Miután 3 hónapig ültünk bent, és fényeztük a szilveszteri kabarét, utána én szép otthon...
Nem úgy érte, hogy nem volt fellépés szilveszteri.
Nem igaz, nem volt, nem igény.
Ja, most már nem volt, igen.
Kérlek szépen, a legszörnyűbb szilveszterem, még a Bevezetési Bankban voltam közgazdász, és megszerveztem egy házi bulit 100-szon, lemegyek a vonattal, vittem magammal mindent, és december 31-én reggel hívott engem Dancs István elnök helyettes. Ki az Isten dolgozik 31-én egy ilyen állami cégnél? És azt mondta, hogy kell írnom 3 tanulmányt délutánig. Mondom, hogy 3 tanulmányt? Miről? Azt mondja, ez neki mindegy, benne van az évvégi programba, és most vették észre, hogy hiányzik ez a 3 tanulmány. És bent kellett diktálnom egy gyors és gépírónőnek 3 tanulmányt, hetet havat összeholtam, de csak munkaidő végén lettem kész, lementem a vonattal, este 8 órára értem le, kérlek szépen, -8 fok volt a házba, befűtöttünk, fölfűtöttük éjfélre +9 fokra, és úgy tudtam megoldani a vendégeknek, hogyha valaki nagyon fázott, azt kiküldtem, és akkor kiment a mínusz 10-be.
Milyen jó volt bejönni.
És milyen jó volt bemenni.
Tisza tanulmány nem te jegyzed, ugye, amit leadtak. Ja. Jó, hát nem, mert idén például olyan izgatott vagyok, hogy lesz választás, azért ne felejtsük el, hogy én olyan lázban égek, hogy ki fog nem nyerni, hogy nagyon.
Szilveszterkor én elvből, tehát az, hogy én háromszoros árat fizesek azért, hogy terpentine, vagy nem szerpentine.
Mindegy, nagyjából ugyanúgy egyet ki.
Meg konfetivel dobáljak vadidegen embereket, és egyszer egy miniszter mellett ültem, ami mi ragaszkodott, hogy szilveszterezünk. Nem. Gyanútlanul elmentem a lővészállóba, Sopronba, és ott volt épp egy miniszter, és az
asztalhoz... Nevet kérünk, ő vagy Gyurcsány, tessék, tehát is rohadt kommunisták vagyunk itt.
Minden. Pálnak hívták, azt hiszem. Vezeték neve volt Pál. Annyira unta magamat, hogy azt mondtam a Miminek 11-kor, gyere, beülünk a kocsiba, és elviszlek. Azt mondom, hová? Mondom, megnézzük a tájat. És elvittem a Sopron kőhidai börtön elé, elmesélni neki, hogy 44-ben a Bajcsi Zsilinszkék hogy ültek ott, meg a Révai.
Én sosem hallotta azt a történetet tőled.
Képzeld, szerencsétlen nő egy hétig öltözött erre a vacsorára, és elvittem a börtöt megmutatni neki.
Szegény bajori mi abból élt, hogy ilyenkor mondott valamit.
Én is akartam mondani, de nem mondtam semmit. Meg eszembe jutott, hogy ilyen romantikus szilvesztert, anyukám, elmegyünk a szegedi csillagbörtön.
Te hol léptél föl szilveszterkor?
Én rengeteget léptem föl. Kérlek szépen, a csúcsom azt hiszem 10 fellépés volt, de hát régen volt olyan, hogy minden moziban volt, Operett színházban, Erkel színházban voltak előadások, és úgy, hogy még este játszott az ember. Soha nem felejtem el, a Karagőzt játszottuk, Rátonyival a főszerepben és Szabó Gyulával, aminek olyan 10 óra körül volt vége. Aznap este 9-kor én már az első fellépés, a Robi úgy meghajtotta, mint süket. Na minden lényeg az, hogy rengeteg fellépés volt, nem csak nekem, hanem a nagy nevek voltak, és a plakátok kim voltak már novemberben, tehát az ember azért is akart benne lenni, hogy ott volt a neve. Úgyhogy nekem volt olyanom, hogy beültem a Trabantomba, bársa jöltön, csokornyakadítsát, így csinált a Trabant, és föl volt írva 8 fellépésem, és mondom, én akkor lettem klerikális, édes Isten, ezt nincs pénzünk, kell a pénz, és beindultam, és megcsináltam a 8 fellépést.
Hoppa.
Igen, de akkor lehetett parkírozni, le lehetett menni az utcára, és az emberek jókedvűek voltak, vidámak voltak, szóval az valami más világ volt, és volt szórakozás.
Én az életemben arra a szintre szeretnék egyszer eljutni, mint a Mága Zoltán, aki az év 364 napján nincsen. Tehát ő így bebújik a kis
barangjába, hát visszahúz. De és most úgy élem, mert úgy néz ki, ide figyelj, mint egy Filippino vendégmunka, lefogyott kb. 270 kilót, olyan gyönyörű, mondom, hát ki jön ide vendégszerepen, és akkor láttam, hogy ez ő maga a hegő.
Legjobb, nagyon rossz, hiszem, senkit nem akarok megbántani, majd kiderül, hogy kinek a számára lesz.
De ott a hatújú Zelenszkij, aki gondolom hegedülve hatújja van.
Szebb, mint a kiszeltűnt a jövői plakátja.
Nem, én pont a Mága Zoltán plakátokat messziről nézem, és mondom, úristen, Márki Zaj megint elindul a választáson plakátokkal, és közelebb megyek, és mondom, ja nem, ez egy másik ember, de még a színek is olyanok voltak.
Nagyon jó, nekem nagyon tetszik, kibontott, és nagyon-nagyon.
Én ilyen gyorsonat másodosztály voltam akkoriban, de azért egyszer voltam egy ilyen szilveszter közeli buliba az Erkel színházba, és elhatároztam, hogy híres leszek.
Hány éves voltál akkor? Ez tavaly volt, vagy mikor volt?
Egyszer akartam csinálni egy olyan nagy rendezvényt, hogy Farkasházi Tivadar esse, és az a cím, hogy ki voltam. Tehát amikor hakni szervezők, hogy van egy jó, meg egy rossz hírem, Antal Imre sajnos megbetegedett, de helyette itt van Farkasházi Tivadar, és akkor mutogattak nekem hallgatók. És kérlek szépen, 25 szereplő volt kiírva, de rajtam kívül egy véletlen folyamán senki nem volt az Erkel Színházban. És akkor nem csinálom azt, mint Keleti Lászlónak a fia, Keleti Pál, aki az ómamit 40 percig zongorázt, egyszer anélkül, hogy tudott volna zongorázni. Fogom magam, és kimegyek, hiszen nem én voltam a szervező, büntetlenül kimegyek, és ott ül 2000 ember, és nincs senki a színpadon. Tudja, hogy másnap az összes újságban benne vagyok.
Hát akkor még nem voltak én újságok. Bulvárlapok, hát volt a Népszabadság, annál bulvárabb a világban nem volt. Én a Corvin mozival léptem fel úgy, hogy 3.12-re odaértem, és azt mondták, ha 3.12-kor bejutok, akkor éjfél előtt befejeztem a 8 fellépésemet, mehetek. Ha nem, akkor jön a Horváth Pista egy zenekara, aki át fogja muzsikálni a szilvesztert, és velje egy óra után befejezik, és 4.42-kor kerülszem. Mert lényeg az a Corvinban, te mint régi mozis, ott volt egy ilyen kis kémlelő nyílás hátul, és akkor azt néztem, Rátonyi konferált, gyerekek, kérem, és azt néztem, hogy a Horváth Pista bandával járt, ugye jött, rakják ki a cimbalmot, mindent, én mondom, édes Istenem, és 3.12-5 perc van, és volt a bejárati ajtól, aki neki feszültem, de már közben döngették, mert be akartak jönni. Azt mondta, hogy Horváth Pista megjött, mondom, nem, nincsenek, mit mondjál, berobb, és akkor bemondta, és berobbantam, és azért 5 percet gól, hát mondom, itt az éjfél, mindenkinek boldog új évet kívánok. Úgyhogy ez volt az egyik legszebb fellépésem, és legkevesebb, rövidebb. Ugyanannyit fizettek, mint a 20 percet dolgoztam volna.
Szegény Marton Figyes, aki felfedezett engem, nem azért szegény, hanem olyan szívesztek.
Azért mi vagyunk szegények.
Hanem azért kellett, olyan szívesztekeket kellett csinálni, amit nagyon keményen megostálták. És Szilmai elvtárs jött, 60-as évek végi történet, aki háborús bűnösökkel csinált interjút 45-ben, akkor lett egy ismert ember, és gyomorbeteg volt, ő jött átvenni a műsort. És meghallgatta azt a 3 órás kabarét, amit szeptember elejétől csinált a Marton, a Szilágyi, a Kaposi. 3 hónapot dolgoztak rajta, és egy gyomorbeteg ember fintorgott végig, és meghallgatta, és megdöbbentek, mert nem jegyzetelt, mert ilyenkor ezek a cenzorok jegyzeteltek, és a végén azt mondta, tudják mit, adjanak helyette valami jó kis operettet. És rosszul lett mind a 3 szerkesztő, de Marton neki állt harcolni, és szép lassan kezdett számokat visszacsempészni. Jó, nem lesz 3 órás, de egy órás, másfél órás, 2 órás, és szép lassan visszacsempészett számokat. És a Szilágyi Gyuri, aki a remek blödliket írt, egyszer elhangzott, hogy ki kell venni, de a végítéletnél nem hangzott el, hogy ki kell venni, amikor a Szilmai elvtárs eredményt hirdetett, és ment már ki a Szilmai elvtárs, és a Szilágyi Gyuri odapattatta az ajtó mellé, és azt mondta, a Szilágyi elvtárs, akkor az én számommal mi legyen? Mi a Szilmai legyintetett, azt se tudják mit? Vegyék ki azt is. A legszörnyűbb szilveszteri kabai élményem, 30 éves voltam, 1975 első szilveszteri kabaim, amikor ki voltam írva a Nagy Hármas mellé szerkesztőnek, és 30 éves vagyok címmel a Víg Színházba egy remek darabot adtak, semmi köze nem volt április 4-éhez. A Kern, óriási volt az egész. Anyám ott dolgozott, és az első sorban volt jegyem. 30 éves vagyok, ez volt a darab címe, és az az első dal benne, hogy boldog születésnapot, énekli az összes szereplő boldog születésnapot, és én 28,60 forint ülhetek az első sorban, és egy generáció krémje köszönt engem, és a Marton ott a homlokában mélyedt a két keze, és nézegette, sorrendet csinált, és a Kaposi félve megszólalt ilyen 4 órakor, hogy Fici, ma van a vállóperem. Azt mondta, nem érdeke, itt maradsz. És én döbbenten mondtam, hogy hát a Kaposit nem engedi el a vállóperére, akkor mi lesz velem? És már néztem az órát, 5:30, 6:45, mondom, hát most éppen, hogy csak odaérjek, és 5:45-kor egy ilyen nagy erővel mondtam, most megszólalok, hogy nekem meg a 30 éves születésnapom, előtte megszólal Szilágyi Gyuri, Ficikém, ma van a születésnapom. És csak annyit tudtam rebegni, hogy nekem is, és állítólag elájultam, de elengedett.
De már itt tartok, bocsánat, Teddy 2025-ben csak jeles eseményként volt születésnapod, nagyon jelentő születésnapod, de például Darvas Iván volt éppen 100 éves 2025-ben, és a ti állandó vendégetek, Kunce Gábor, akit eszem mindegyen nagyon szeretünk, 75 éves volt, ha már egy a születésnapoknál tartunk.
Petedi Pál is 100 éves volt, kérlek szépen. Egyik szilveszteri híres kabaréja, amikor a részegek gyülekeznek 9 órakor.
Igen,
9-ig nem lehetett alkoholt kapni egy új rendelet értelmében. Agárdi Gábor volt a részeg, ő volt a riporter, aki meginterjúolja Agárdit, és Kaktus Edének hívták, aki egy legendás név lett utána a szakmában. Azt ott, hogy született a Kaktus Ede? A Bodnár Józsika gépírónő a Kaktus Edét elgépelte, és azt mondta Ken, hogy itt sokkal jobb. Kellett akkor szocialista kabarét csinálnunk, és mintha lusta voltunk a krokodilt, mert érzeket lapozni, kélek szépen, a szovjet kabaré jelenetet, a Sinkóit, az volt a cím, hogy Misa Lovatnyír, és egy románt írtunk a Peterdivel, aki Szűz a paripán, ez volt a címe, és írt a Tofin Florescu. Senki nem ellenőrzi, ki ismeri román humoristákat. És pár héttel utána, évente csak egyszer kellett ezt csinálni, és pár héttel utána Nyilas Jancsi, az asszisztensem, fölhívta Ludas Matyit, kérte Peterdi Pált, hogy én lenni Tofin Florescu, jöttem Bukarestből, szerző jogvédő, és mondták, hogy Peterdi úgy fölvette a gázsimat, és szegény palika elhitte, és rosszul lett. Na, ő is 100 éves lenne.
De hogy mi hány évesek leszünk, azt nem tudom.
Kérlek szépen, a másik szilveszteri élményem volt a rádió kabaréba, hogy a Komlós János, aki szintén veszélyeztetett volt alkoholügyben, akkor hagyta el a barátnője, pontosabban megcsalta a Klímással, akit a Bonc elnevezett Hetze Klímásnak, a mikroszkóppal dolgozott az illető, és a Robert Lászlóval csinált interjút a Komlós, aki akkor jött vissza Vietnámból, ahol ilyen békefenntartók voltak, és mind a ketten be voltak rúgva. Hatos stúdióba ült 600 ember, dugig a hatos, és ezek részegen össze-vissza beszéltek, és mindenki azt hitte, hogy ez egy részeg szám. És hátul a Marton háromszor beszólt a technikai helyiségből, hogy talán térjetek a lényege, és ezek leintették. És a végén nem tudott mit csinálni a Marton, és kivitte őket. A közönség már rájött, hogy ez nem egy részegszám, hanem frankó részegek, de ott volt velük a harmadik ember, valami ezredes, aki kint volt Vietnámban, akit a Marton elfelejtett kivinni. És képzeld el, kivitte a Robert Lászlót meg a Komlós János, és ott maradt ez a szerencsétlen ezredes, és nézegetett, hogy most mi lesz, nem volt semmi, bele nyúlt a belső zsebébe, elővett valami paksamétet, és azt mondja, akkor engedjék meg, hogy felolvassam egy versemet, amit a harcok szünetében írtam, és egy negyed órát verseket olvasott.
Szép történet.
Én is megpróbálok felidézni korábbi szilveszteri élményeimet, de hát azok nem annyira nívósak, meg ilyen művészet.
Nem, emberekkel nyugodtan, mert úgyis a szolgált, hogy a öreg komcsik nosztalgiáznak. Megváltoztak a szokások. Hát én gyerek voltam, Teddy már akkor azt hiszem 70-en túl volt, de még ültünk a rádió mellett, mert tévén még föl se találták, nem? Hallgattuk a rádiókabarét. Engem mostanában már nem az elmúlt 70 évben, de megkeresnek, hogy művészhöz tévé szilveszter hiányzik, mondom, ki ül ma le tévét nézni? Elnézést, ki ül ma le a rádió mellé, azt a rádiókabarét, ami van különben, azt úgyse hallgatják, szerintem biztos, hogy hallgatják, mert vannak rokonok, minden élő embernek, aki abban szerepel, de hát a szokások, a fiatalok, tessék, tévét nézel, hallgat.
Én nekem a felnőtti vállásomnak a legfontosabb döntése volt, amikor rájöttem, hogy én szilveszterkor már nem akarom ezt a melyik házi buli, hova menjünk és mit csinálni, és én azt akarom, hogy lencse, virsli saláta, himnusz, köztársasági elnöki beszéd, saskabari
hallás. Azt ne szeretem. Én azt vártam mindig a köztársasági elnök beszédet.
Súlyos Tamás beszélt idén?
Dobi István, Isten.
Elfújt a szél.
Ha beszélt, ha nem, nagyjából nem osztam.
Hát Dobit még nem láttam, én legalábbis nem láttam. Már úgy, hogy szilveszteri beszédet mondott volna.
Én nekem nagyon rossz élmény a televíziós szilveszter, mert ezelőtt vagy 30 évvel kitalálta a Szilágyi Andrés tévében, hogy legyen egy ilyen tavaly jobb volt címmel szilveszteri előadás, és én, aki Kudlik Julival fogok ülni és kommentálom, és én mindig azt fogom mondani, hogy a tavaly jobb volt, és én leszek a gonoszkóp. Hát, mit mondjak, akkora sikerem volt, hogy kiköptek az utcán, amikor mentem. Borzasztó volt.
Kérlek szépen, a mikroszkópon találkoztál a vendéggel, a szokásos vendéggel, majd mindig meghívta.
Én igen, úgy találkoztunk, hiszen Verebessel konferáltunk egy Tália kabarét a Tália színházban, és a mikroszkópon aznap este vendég volt a Kádár elvtárs, a Cél elvtárs, nem tudom még milyen elvtárs. És nekünk volt a Verebessel egy olyan 20 perc szünetünk, és nem tudom, tudod, hogy a Táliából ott hátul föl lehetett menni a mikroszkópra.
Igen, igen.
És mindegy, és az ki volt számítva, volt neked egy száma, a Verebess csak Unterman volt benne, de kitűnő volt, lehet egy kérdés, te Begli János, hogy azt adjuk elő, mondta akkor. A lényeg az, hogy kirohantunk, és minden lépcsőfordulóban, egy koszos lépcsőházót ültek emberek, ing nyakkendő, boldog évet művész, nem volt. Mint a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy a lépcsőben ülnek felöltözött emberek, hogy a smasszerok biztosították az útvonalat. Úgyhogy így szerepeltem én akkor.
Meg kell, hogy én is találkoztam a Kádárral.
Én találkoztam vele soha.
Ugyanis amikor a Marton volt, tehát már a komlós idők után, és minket odavitte a Marton, akkor jött előadást nézni. Első sorban már fölött az ebben ült a Kádár felesége, mögött az acél elvtárs, bár keresztül nem részem a felesége. És szünetbe föl kellett mennünk, és a Kádár mindenkivel kezet fogott. Úgyhogy én kezet fogtam a Kádárra, Mikoján, a Ribbentroppal, a Ribbentrop Hitlerrel, tehát így van meg a lánc, tehát nagy baj nem lehet.
Mind a ketten mondtatok egy nevet, kérlek szépen, egyszer becsempésztem, nagyon boldog voltam, szerintem a Brezsnyev történetet már elmondtam, de talán a másikat nem. Világ leggazdagabb ember, Bádi György alakította sorba, fölhívja az adósait, és azt mondja, az elnök újra szeretnék beszélni. Nincs otthon, akkor a feleségével. Ő sincs, akkor valakivel a családból. Senki nincs otthon, akkor úgy látszik minisztertanácsi ülés van.
És ezt de ez a... milyen rég, vagy most én ez rég volt.
És a lehallgatáson így nevezik, a Hás megkérdezte, hogy kire gondoltam. Mondom, Markos Fülöp-szigeti elnöke. Azt mondja, hogy ő is. És soha nem szoktam leültetni senkit a családból, hogy hallgassa meg a szilveszteri műsort, amit egyébként józan embereknek mindig vízkeresztet csináltunk, tehát akkor mindig bosszankodtak a tévékabarén, és akkor ültek a rádiókabarénak.
Ez nem igaz, Tedi, nem bosszankodtak, én gyakran voltam, nem bosszankodtak.
Rajta kívül.
Hát volt a Hófinek, nem. Hát a, persze igen. Jó, hát igen.
És kérlek szépen, nem volt benne, azt hittem, hogy megőlök. Hiszen átvette az elnökség, a 30 tagú elnökség. Tudod, miért nem volt benne?
Mert kivágták.
Na de hogy?
De, jó, hát ez most...
Hát ha a pártitkár átveszi, az összes ilyen csinovnyik nem tesz megjegyzést rá, átengedi a Hás, akkor kiveszi ki, és a következő, a Marton gazsulával a szilveszteri kabarét mindig elküldt az acélnak, aki 28-29-én a barátai előtt prezentálta, mint ahogy a pártagok megtudták, hogy másnap áremelkedés lesz, és akkor vertek előre.
Miket tudok
és
meg?
Az acél akkor jött vissza Bukarestből, és azt mondta, hogy most javulnak a román-magyar kapcsolatok, és ezt kivetette. Ennek az áldozata lettem, kérlek szépen.
Brezsnyevről, ha már szóba kerül, túl azon, hogy amikor meghalt, akkor a tetszésindex 100% volt, és azóta nem mérik a tetszésindexet.
A Vitrai megsértődött rajta, mert 92%-os volt a Vitrai műsorának, és a Brezsnyev temetésének 93%.
Mondja, de
a kedvencem az, hogy a Brezsnyevnek van egy könyve, azt hiszem Kisföld, vagy valami.
Megvan, olvastam.
Hát ez egy nem, csoda
könyv. Három kötet.
Spiro, Brezsnyev.
Hadd idézzek belőle. És akkor megbeszéltem a pártitkárról, hogy a műsor ez lesz. Aztán kezet fogtam, már nem tudom kicsodával, majd eljöttem, majd Brezsnyevertárs lement a lépcsőn. Tehát aki írta, úgy felejtődött. Pedig ez egy önéletrajzi
írás. Ja, hogy igen.
A Bádi ebben a számban kérlek szépen elmondja, hogy óvatos leszek, mert ez most forró drót. Nem is olyan forró. Úgy látszik, kihűlt. Államigazgatási főiskolán vettük föl, tök csönd, és egyszer csak ilyen gurgulázó lassú nevetés, ahogy kapcsolnak az emberek, és szétverték az egyetemisták, a főiskolások a házat, és a Marton sose ült be, hogy hideg fejjel vágja a stúdióba. És kérdezte, hogy ezen mind nevetnek. Hát mondom, tudod, milyen a Bádi, biztos belenyúlt a gatyájába, vagy bandzsitot.
Ami görbített.
Igen, görbített egyet, és nem, évekig nem állultam el neki, azon nevettek, hogy meghalt a Brezsnyev, és úgy látszik, kihűlt, kérlek szépen, és ez a Marton nem jött rá, és ez bennem adta a műsorban. Egyébként a Hás a következőt csinálta, hogy észrevettem, hogy egy nagy lehallgatás 30 ember, hogy a stéberek, mikor összeráncolja a szemöldökét, vagy jegyzetel, akkor fölírják, hogy előre bemondják, hogy azt ki kéne venni, hogy ne a Hás legyen az ítélet végrehajtó. És ezért azt csinálta, hogy spéttel jegyzetelt, mert utálta ezt. Utána már csak a szobájába beszéltük meg a dolgokat, és akkor megmenekültünk ezektől a pártitkároktól, meg fontos, önmagukat fontosnak tartó emberekből, és a Verebes Koltai elbúcsúztatta a Kádárt, vízözön elvtárs, hogy utánam a vízözön jön. Hás azt mondta, hogy ezt ki kéne venni. És hát mondtam, hogy ez egy csomag, ebben nem lehet nassolni, vagy az egész, vagy nem, ez 87-ben volt. Ezzel fejeződött be a műsor, utána himnusz és szózat. Tehát ez lett volna a végkicsengése. Azt mondta, hogy tegyük oda a Felekik, amit ember lesz az én kis unokám, egy megható beszélgetés a Verebessel, és azt mondta mellettem a harmadik szerkesztő, akinek sokat köszönhetek, és ezért nem mondom a nevét, hogy nagyszerű ötlet. És engem elfogott a dük, mert az illető már alig dolgozott az elmúlt hónapban, és kapásból térdre rúgtam az asztal alatt, és följajdult, és kérdezte a Hás, mi van? És mondta, hogy bocsánat, csak görcs állt a lábomba. Följelentettek, ezért a Lakatos Ernőhöz kellett menni, aki elmondta, hogy a politikai főcsoportvezető jelentett föl minket a katonaságtól, és alig vártam, hogy kint legyek a pártközpontból. És kifelé a kis katonának oda kellett adni a kilépő cédulát, mert oda nem csak bejutni volt nehéz, hanem kimenni. Hogy állta aláírt, hogy kimehetek, és odaadtam, és olyan dermedten állt, mondom, mi van, azt mondja, nekem még senki nem adott ilyet. 500 forintot adtam neki. Opa. A kilépő cédula helyett, hogy kimehetek.
Megpróbálok csak a szabad asszociációk, ugye Brezsnyev elvtársul eszembe jutott, hogy a 2026-os év jelszava háború, vagy béke. Erről eszembe jutott Woody Allen, olvastam a háború és békét, miről győztek az oroszok. De ezt csak úgy mondom, hogy van egy ilyen. Brezsnyev elvtárs temetése, kérlek szépen járt hozzánk egy nagyon kedves, néha takarítani Brezsnyev idejében, és élőben közvetítették, és azt mondta, hogy János, nem nézi meg, mondom, nem, mert dolgom van. Mondom, majd megnézem az összefoglalót, azt mondta, az már nem lesz az igazi. A másik meg Árkus Jóska Ádassék a neve, neki is évfordulója volt 2020-ben, írt egy olyan jelenetet, hogy riport egy első pályás sakkozóval. Szeptemberben fölvettük, és ezt vágták december 31-ig a Super Bowl-ába, és egy hosszú, egy 15 perces jelenet volt, következő maradt belőle. Ha a Barcelonával lépek én, a Vultóval oda, akkor is győz a Vasas. Ennyi volt az egész szeret. Úgyhogy ilyen, abban a, hát most majdnem olyan csúnyát mondtam, hogy olyan cenzúra volt, szóval más világ volt, érted, hogy lement az ember, azt mondta, kérek egy hócipőt, azt mondták, még nem jelentek, nem találták még ki, de van. Szóval, hogy ez egy más világ volt.
És nem érzitek azt, hogy túl könnyű akkor most nektek a helyzetetek? De. Hogy így meg kellett így trükkösen fogalmazni, te is most
még
mondtam.
Egy nagyon fontosat kérdeztél, és mindjárt válaszolom. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egy viccemet az egész városban mesélték, mert ugye Bartók Béla gyűjtött népdalokat, de népdalokat őseit. Tehát én írtam egy népdalt, ugye, amiből később pesti vicc az népdal lett.
Ne halljuk, de ne énekeld el.
Csak... A Rátkaiban meséltem el, hogy tudjátok, hogy miért csak a harmadik nap hozták nyilvánosságra a Brezsnyev halál hírét, mert nem merték neki megmondani. És egész Pesten mesélték. Azt hiszem, a fiatalok, ha hallgatnak minket, akkor azt legyintenek egyet, de óriási különbség, hogy 75-ben mit nem lehetett mondani, mert 80-ban azt már simán lehetett, és 85-ben még többet, tehát egy picit mindig lehetett tágítani.
De hogy az egészség ugye azért mit változik, hogy egy tüdőlövéssel, egy szívinfarktussal, egy pótselejtező után, hogy az ember még milyen, hogy tud élni meg minden. Úgyhogy nem kerül be mondjuk a sürgősségére. 3 hete volt szerencsénk. Fantasztikus élmény volt. Van ez a Takács Péter nevű. Kérlek szépen feküdtek a földön, karosszékben, bácsi cukorbeteg nem kapott inzulin már le. Szóval annyit fejlődtünk, hogy csoda.
Szóval szerintem a mostani rendszernek az a legnagyobb baja.
Nincs ilyen.
Hogy régen, amikor a Kádár korszakban egy szürke, bonyolult, kellemetlen, és ma az emberek szemében aranykorrá kezd válni. Tehát olyan pillanatnyilag a bizonytalanság a 3 millió koldus országában, amit lettünk meg.
Én ezt nem írom alá.
Mert a középosztályhoz tartozol, de nem. Akik lejjebb vannak.
Nem. Ezzel én mélyen, mondom a kommentelőknek, mélyen nem értek egyet. Mélyen, én ilyen jó korban, mint pláne most kettő, én még soha.
És ha beteg vagy?
Akkor a Brezsnyev.
És a gyereket megtanul iskolában 8-ban nem tudnak olvasni.
Tibor, van egy olyási különbség. Akkor itt voltak az oroszok. Most
meg lesznek. Várj, jönnek. Te én akkoriban rendőri felügyeletet kaptam, és ki voltam tiltva Budapestről abban a korszakban. Tehát én igazán ismerem annak a korszaknak a borzalmait. És hidd el, lehetett tudni, hogy holnap fogok tudni enni, lesz állásom, és így tovább meg lakhatásom. Ma meg nem.
Te most elkeseredett vagy. Kérlek szépen, még itt voltak az oroszok, és akkor egy kollégámmal, nagyon jó nevű kollégámmal forgattunk együtt, és a párizsi, nem tudom én, 2 forinttal drágább lett, és pontos rohadt életben ettem a párizsi zsemlémet, azt mondta, és Janikám, az nem zavar téged, hogy orosz csizmák dübörögnek Budapest utcáin? Mondom, azért egy darab orosz csizmát nem láttam dübörögni Budapest utcáin, úgyhogy ez egy ilyen korszak.
Igazad van, tényleg elkeseredett vagyok, és nagyon depressziós. Ezért szeretem a krasznahorkait. Mert ha hát, őt olvasom, hozzá képest, én egy floridai pompollány vagyok.
Mélyen egyetértek veled. Én is olvastam krasznahorkait, nem nagy képűségből, csak olvastam például Spirónak, kiolvastam a Padbajt című könyvét, amire van, aki elkezdte, és mondta, hogy nem biztos, hogy befejezi őszi.
Táncsics díjat.
Ezt kevesen tudják, aki elolvastam a könyvet, és nem fogom ma lelőni a Spirót, lelőni, hát imádom, hogy Stáncsics. És hogy hívták Stáncsics Lajos? De tudtad, hogy Stáncsics? A Spirót nem Pírónak hívták, ő tényleg Spiró volt, de a Stancsics, ez megyült elhagyta. De hogy hívták az első lányát?
Silona.
Dehogyis. Lajoska. Mert a Kossuth Lajosban úgy a Stancsics lett, nem tudtad te se?
Nem.
Na gyerekek, hát akkor kezdjük el. Na most, ha elolvasod, 1840...
De ez nem átoperálással lett az?
Nem, az, hogy reggel bement, és akkor meg gizi volt, és kijött már Lajoska. Nem, hogy a Kossuth Lajosnak, hogy annyira oda volt, a Lajos nem szerette annyira a Miskát, hogy ez semmit nem változott 1800, és akkor még a Vereckei szorosban még besejöttünk. Mert Molgár Gyuri könyve kitűnő, ez az apáink könyve. Egészen fantasztikus, hogy szalad végig a történelmen.
Na de akkor gúzsba kötve táncoltunk, és megtaláltuk a módját. Azért meséltem el, mert ki lehetett játszani a cenzúrát is, de ez egy magunkkal kényszerített rendszer. Hát most Orbán Viktor, aki 6-szor akar lenni. És mi volt az évnek a nagy ígérete, amit tett 25 elején.
Repülő rajt.
Te mondtad a repülő rajt, kérlek szépen.
Felírtam, Lukasenka 7-szer győzött. 7-szer.
Akkor most vizsgáld azok. Te egy nagy sportbarát vagy.
Na de az, hogy gúzsba között táncoltunk, táncolj törő gondoljuk, most jelentette ki Orbán Viktor, hogyha ha őt leváltják, akkor vége a magyar foci.
Háború vagy béke.
Milyen sportágakban van repülő rajt?
Mindegyikben, mert én most hallottam a köztársasági fő elnök úrtól, hogy mi olimpiai ország vagyunk, ezt hallottátok? Átadtak valami díjakat. A görögök azok csorikál még sehol. Tényleg én szeretem a focit. De hogy egy pótselejtezőhöz képest a Mohácsi vész tulajdonképpen egy viccnek tűnik. És most mondta, tovább jutottunk volna a pótselejtezőn, akkor hol esünk ki?
Korunk csontvárja majd megrajzolja ezt a tragédiát is, hogy a magyar válogatott nem jut ki a pótselejtezőre.
Én szurkoltam neki, tehát nem erről van szó, csak hát ez nem lehet egy nemzeti tragédia. Tehát az aranycsapat, akit leszettek Tatán, ugye a vonatról, te
a második helyezés miatt Tatán leszették őket, és elbújtatták őket, és úgy csempészték be őket Budapestre.
Az ez is csapatot, akit mi már aranycsapatnak
hívunk. Most meg 48 közé nem jutottunk be.
De hát azok majdnem ingyen dolgoztak. Már bocsánat, kis pénz volt, nagy foci.
Ugyan, mint a tévé, meg a rádió, szilveszterek, meg minden más lett a foci, ma ilyen erőbivaj emberek lögdösik, futják le, meg rúgják fejbe egymást. Hát ezért egy Puskás, vagy egy Pelé, vagy egy Albert, vagy a Sándor Csikar elindult egy labdával, akkor azt mondtad, hogy hát ez miért nem lép fel az operába balettozni, nem?
Hát azért hát, egy nevet tudnék mondani a Szoboszlait, aki a...
Nem itthon nevelték ki.
Mondjál még egy, hányan játszanak egy futballcsapatban? Na, ez most egy kereszt kérdés. Jó, igen. 11 Szoboszlai se kell, mert olyan csapat nincs, hogy 11
pontoznák.
Meg a kapuban nagyon rossz valószínűleg.
Tehát ha külön pontoznák a szereléseket, a futásokat, a lövéseket, a beadásokat, ezeket mind külön-külön pontoznák és összeadnák, akkor megkockáztatom, hogy jelenleg, ha nem a legjobb, de a világ 3 legjobb futballistája között van a Szoboszlai, egyetlen egy gyengéje van, talált ki mi az.
Rossz csapatban játszik.
Nem, nagyon kevés gólt fejel. És tudod miért? Mert olyan élesen elősen adja be a szögleteket, hogy nem ér oda, hogy befejelje a saját szögletét.
Ember nem ért, most rajtad kívül embert nem is érdekel. Milyen a passzaránya neki, meg a nem tudom mi.
Nem érdekel.
Az mennyi lett az eredmény?
Hát az egész világ letérdelő.
De bocsánat, azért tegyük hozzá az, hogy 10 milliókat kapnak a másodosztályú szerb focisták nálunk, és adómentes 10 millió.
Jó, de másodosztályban nem játszhatnak szerbek, mert van egy olyan szabály, hogy csak magyar.
Bocsánat, magyarán egy kisvárdai csapat tele van három gyerekes anyával. Nem fizetnek jövedelemadót. Hát ez van.
Hát viszont kaptam. Jó Istenem, most esett csak le. Igen, igen, igen.
De Teddy, nem, volt még egy kérdésed a repülőrajtról, hogy melyik sportban van, és nagyon kíváncsi vagyok.
A lóversen nem mondom, ügetőn van repülőrajt, meg biciklőben is van repülőrajt, de van két sokkal ismertebb sportág, az úszás és a futás, ahol a vártókban ugye az repülőrajt, hiszen...
Soha nem tudtam.
Hát már felgyorsulva indul.
Most is ők tudták meg, szóval
azért... Ne, hát azért van az, hogy kérlek szépen a 400-as váltónak, ha megnézed az idejét, 37 másodperc körül futnak, azt lebontod, akkor mindenki jobbat fut a világcsúcsnál, az elsőt kivéve. Na de egy nagy különbség van az Orbán Viktor repülőrajtja meg e között, hogy ezek egymást váltják. Orbán Viktor jelenleg hatodszor akarja váltani saját magát. Hát milyen repülő rajt, hogy a stafétabotot állandóan a saját kezébe
úgy,
nyomja.
Úgyhogy biztos kezekbe van, tehát ezt nem fogják lejteni.
De a jobb kezébe, a bal kezébe.
Jobb vállalra, bal
hát ez borzasztó, kérlek szépen.
Tibor, elszomorítottál.
A Hócipő címlapján ezzel a gondolattal kezdjük az új évet.
Hogy mi vagy ennyire pessimista? Hát csoda vár ránk.
A lényege az, hogy ő azt írja le, hogy maradt utoljára remény.
Igen, igen, ez volt a beszédében. Igen.
Megtudtam a jövőt, úgyhogy mindent itt hagyok. Na ez az a igazi depressziós dolog. De pillanatban olyan világválság van, nem csak nálunk.
Igen,
az,
igen.
Az elhűlés, a borzadály, gyakorlatilag ez a telefon, amit nyomkodunk, meg egyáltalán Dél-Koreából ismerősei most jöttek, ott a zebrára egy fénycsík van fölvezetve.
Itt is lesz majd 60 pusztán.
Úgy mennek át, hogy nézik a telefonjukat, hogy valamit lássanak, hogy mikor piros, mikor zöld.
Én ennek örülök, én nagyon nagy autogramgyűjtő voltam. Rengeteg autogramot gyűjtöttem, és azt láttam, hogy ez valahogy kezd visszajönni, mert láttam azt, hogy magyar emberek álltak a sapkájukkal, és akkor autogramot gyűjtöttek, és ez valami számomra valami olyan borzasztó volt, hogy ott álltak, nem tudom, a Trumpnál, és akkor tessék, tudod, amikor az ember könyvet dedikál, kinek lehet, édesanyámnak, hát mondom, az a maga édesanyja, azt én nem írhatom, hogy édesanyámnak, vagy ilyen, hogy miket írhattak rá erre a sapkára.
Nekem volt egy nagyon abszurd dedikálásom, a Slavomir Brozsekhez álltam sorba dedikációt.
Csak a tenél, csak, na már, hogy a Brozsekhez áll sorba, majd a Csehovhoz, hát, amiben nincs el.
Meg csodatos dolgokat, nem tudom, a Spilkibe kezdett, azt hiszem, de még időben távozott, kérlek szépen, és begipszelt kézzel álltam sorba, mert el volt tőve a foci.
Ez örülök, hogy azért volt gipszben a kezed, mert eltört. Igen. Ennek ez esetben nagyon furcsa néznének rá, hogy miért van ennek a egészséges embernek gipszben a kezed.
Na most nevetni fogsz, de nézze a foci meccseket, akkor be van kötve a minden második csatának a keze.
A fáslival.
Nem, divatba hozták. Nézd meg, úgy néz ki, mint a csomó törött kezű focista lenne. Na, szóval ott álltam bekötött kézzel, kérlek szépen, és oda jött valaki hozzám, hogy dedikálja a könyvemet, mert nekem is voltak egy könyvem. És a Mózsek fölnézett, és azt látta, hogy valaki begépszelt kézzel dedikál, miközben hozzá válja az ő dedikációját.
Én egyszer Gorki jelöltem így, dedikáltam mellett. Rozsekkel dedikáltam.
Most ő 80 éves volt. Csak így földön a Tolstó, hogy 80 évesen ott hagyta az egészet, és elment világát. Csak egy pozitív.
Ez a pont kérdése, hogy ki mikor áll fel, és vagy ott az egész.
Ügyesen a Hócipő teljesen megint a szót, kérlek szépen. Ugye egy képet lehet úgy lehozni, hogy kvázi meghamisítod a valóságot, mert egy olyan pillanatot kapsz el valakiről, ami nem igazán jellemző rá.
Egy képet lehet csak lehozni.
Nem úgy értem. Ha lehozol egy képet, ahol valaki furcsa pózban van, vagy furcsa ötöt vár, akkor lehet azt mondani, hogy ő ilyen, holott nem olyan, csak mindenkinek igen. Van.
A sajtószabályok megengedik, hogy egy folyólap, vagy egy lapban egy alakében meg lehet, nem is értem. Tudom,
igen. Soha nem hozzunk le olyan képet, ahol valaki eszik, vagy bungee-t, vagy az órát.
És mit várját, nem nagyon fotózzátok szegény kémet.
Vagy az órát törli meg ilyeneket. De most Azt hiszem 23 kép van az Orbán Viktorról, és mind a 23 kép három oldalon, nézzék meg, vegyenek egyszer egy hócipőt, akik még nem látták, mind a 23 képen úgy néz ki, mintha kapatos volna. 23 képen nem lehet a valóságot meghamisítani, mert ez az egyetlen éppelméjű magyarázat arra, hogy ő záhonyig engedni az oroszokat. Az egész magyar történelmet köpi szembe ezzel.
De nem, hát ha csak záhonyig engedni, akkor nincs semmi baj. Szolnoknál már gondolom. Nem, nekem eszembe jutott Rozsas István, csak ha már emlékezzünk régiekről, ő volt a Vidám színpadon az 50-es években, békefelelős volt. Volt egy ilyen, és akkor egyszer valami párttaggyűlésen azt mondták, Rozsas elvtárs, ő mint békefelelős, nem végzi rendesen a munkáját. Fölállt a Rozsas, azt mondta, elvtársak, béke van? Igen. Na hát akkor... Tehát a háború és békére mondom, hogy nekünk most döntenünk kell.
Eszembe jutott Záhonyról, hogy azért a kereskedelem akkor működött. Tehát fönnmaradt egy napló, a záhonyi vasutas ördek a naplója. Beírta, kifele 7 vagon búza, befele 3 vagon szocska, kifele 9 vagon urán, befele 10 vagon szocska, kifele...
Mi ez a szocska?
Mi az a szocska? Hát lófaszocska.
Ja. De nem záhonynál volt, történt. Hogy cserélni kellett, a más lett a simpár. Nem,
igen.
Igen. Más nyomtáv hát lett. Igen. És most egybe lesz ez, olyan, mint amit mondta Belgrád, Kína és Dubáj, egy sínen fogunk haladni.
Kérlek, nekem is volt egy nagyon komoly pozícióm. Ugye 75-ben kerültem hivatalosan a rádióhoz, már dolgoztam, de attól voltam munkakönyves rádiós, és tudom, 76-77-ben, hát egy süldő kezdő voltam, bejött hozzám ilyen világelvtársa emlékeztető titokzatos ember, és leült, hogy Farkasházi elvtárs, szeretnék önt megbízni valakivel, nagyon sokat gondolkodtuk, és önt választottuk. Mondom, és mi lenne az? Azt mondja, maga lenne a második emelet atomfelelős. Mondom, micsoda? Azt mondja, atomfelelős. Mondom, és akkor mi lenne a dolgom? Biztos, mert látta, hogy dr. Farkasházi vagyok, ez valami nagyon képzett ember. Azt mondja, atomtámadás esetén megmondom, hogy kit kell értesíteni, atomtámadást észlelek, de nagyon kérjük arra, hogy nehogy valakinek elmondja, mert ez egy olyan fontos megbízatás, hogy nem szabad, hogy kiszivárogjon. Hát itt van az elnökség a második emeleten, mondom, én fogom őket értesíteni, azt mondja, igen, atomtámadás esetén maga a második emelet főnöke. Nagyon büszke voltam, mert sőtön elmeséltem 3 embernek, és kérlek szépen egy hónap múlva visszajött, hogy nagyon sajnáljuk. Mint az Őzde Lajos lenne, Farkasházi elszállás, de visszavogjuk a megbízatást, mert maga elfecsegte. Na, így mentem el egy ilyen nagy pozíció
mellett. Azért örülök, hogy megúsztuk az atomháborút, mert...
Egy hónapig atomfelelős voltam.
Engem is behívtak, úgyhogy ahol mi laktunk, anno, a Szemere utcában, mindegy, a házban lakó, egy 5-emeletes házban, összes férfit behívták egy adott pontban délután 11 órára. Én egy ilyen katona sem voltam, így mentem be, ott álltunk, nem tudom én, körülbelül 80 férfi a házban, hát ismertük egy. Akkor bekerültem én, és azt mondták, hogy Gárvölgyi, művészetes az lenne, hogy atomháború esetén ön bíznánk meg azzal, hogy mentse a sebesülteket és hogy a halottakat. Van kedve hozzá? Mondom, nincs. Akkor köszönjük szépen. Most úgy megutáltak a házba, hogy ezt nem lehet elmondani. Végén jutott eszembe, kérlek szépen, az, hogy milyen röptöt vettünk, ezt hogy hívják, nem tudom, repülőrojt rajta, vagy repülőrojt, igen. Mert lényeg az meg, hogy hát, és legyél boldog, hát lesz neked nyugdíjad, de annyi Tibor, hogy nem tudsz mit csinálni vele, hogy már Gundelba fogtok járni ebédelni. Ugye Bertolt Brechtnek van a Koldus operája, és abban van egy olyan gyönyörű mondat, azt mondja, hogy csűrheted, csavargathatod, előbb a has jön, aztán a morál. Tehát, amíg tudsz majd enni, a morál meg egy idegen szó, tehát ezt most nem is akarom megmagyarázni.
Nem, ebbe hangzik el, hogy egy bankrabláshoz képest, micsoda egy bank megalapítása?
Igen.
Csak hogy Mészáros Tiborc is alapított bankot.
Hát igen, na maradt azért egy pár banknál. De egyébként ez az egész atomügy, erről, tudom, hogy nem kell ilyen anekdótázós műsorban ilyeneket, de a Sars Zsuzsinak volt egy fantasztikusan jó ilyen atomos nótácska, rövid elmond. Ennek a szép bardalánynak Pakson van a háza. Sugár fertőzött a kút az udvarába. Van. Sugár fertőzött és halálos a csókja. Azt hiszem, a lábak között van az izótópja.
Csak hogy egy nagy klasszikus nótát idézzél, mert nem a Sasó Zsit akarom ezzel bántani.
Nem. Én ezt borzasztó dolognak tartom most minden viccet félretébe, tehát hogy atombombával, háborúval, ugye 4 évvel ezelőtt volt, hogy bejönnek ilyen sötétbőrű emberek a faluba, előbb a Kecskét, aztán a Bözsinénit, szóval, hogy ezt nem illene valahogy. Ugye újságban egy képet lehet lehozni, így meg egész újságot lehet lehozni ilyenekkel.
Hát és 15 évet le lehetett hozni ilyenekkel.
Nem beszéltünk
Lukasenka 7-szer volt.
Nem beszéltünk friss politikai eseményekről, de a vége felé két nagyon rövidet megemlítenék nektek, hogy olvastátok-e, hogy nem a Duna Arénába rendezik a 2027-es vizes világbajnokságot.
Igen, olvastam.
2017-ben építettek egy Duna Arénát, és most azt a MVM drónba fogják. Drónt mondtam, nem?
Drónba fogják megemlíteni.
Tehát akkor a Duna Arénát miért építették?
Nem tudom, mert a Milán, a Milán Internacionalt a milánói drónba fogják megtartani. Hát, teljes elbe van.
Nem, én ezt olvastam, ez hogy ezt kivágy? Hát ez egy baromire egy vízmennyiség kell.
Iszonyú pénzbe került az a Duna Aréna.
Az pénz van, az nem érdekes.
De víz kéne hozzá, igen.
Hogy ez embertelen tömegű víz.
Második, hogy január 1-ével kérlek szépen több száz milliárdot vesztettünk, amit nem kapunk meg Brüsszeltől, és tudod, mi az indok? Korrupciós kockázat miatt. Hát honnan veszik ezek, hogy Magyarországon korrupciós kockázat van?
Szerintem mi mondtuk, hogy Brüsszelben az van, nem?
Te olyan kérdéseket teszel fel, amire idén sem merek válaszolni. 27-ben se, és 28-ban se. Hol leszünk mi már akkor?
Mi viszont azért folytatni fogjuk majd a kérdések feltevését, és remélhetőleg majd válaszokat is fogunk rá találni könnyedebb, humoros formában. Az egész 2026-os évben, azt hiszem ezt az elmúlt egy órát közösen jól töltöttük abból a szempontból, hogy nem csak a 2025-ös évről, hanem az azt megelőző 25-50 évről szépen közösen megemlékeztünk.
Annyit tennék hozzá, hogyha a választásokon a Magyar Péterék győznek, akkor az Orbánék számára a 2026 szökő év lesz.
No comment!
Meglátjuk, milyen év lesz ez. Köszönjük szépen mindenkinek, aki meghallgatott minket, vagy megnézte a YouTube-on. Gábor János, Farkasházi Tivadar, Selmeci Tibor, a szerkesztő Sugár Ágnes, technikusunk Horváth Ádám, videósunk Loboda Pisti, a műsorvezető pedig Penke Bence. 2 hét múlva találkozunk. Vigyázzanak magukra, és nagyon boldog új évet kívánunk!
A Tele a hócipőn című műsort hallották.